Szóval tegnap megint láttuk azt, hogy nem a tények, nem a számok irányítják a piacokat, hanem a piac véleménye irányítja az árfolyamokat azokról a hírekről, amik kijönnek.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Legalábbis rövid időre nézve. A héten ugye beszélgettünk, azt hiszem, hogy pont a tegnap reggel annyi meeting van, annyi beszélgetés, hogy így most néha nem is emlékszem, hogy pont most a podcastban mondtam el egy témát, vagy nem. Most el kellene kezdjem az utolsó podcastokat mindig meghallgatni, hogy ne ismételjem magam túl sokszor, de remélem, hogy akik a podcastokat hallgatják, azt is kibírják, hogy néha. Van egy pár téma, amit többször elmondok, ez lehet, hogy ez a korral is jön, de néha tényleg a különböző videokonferenciákból és interjúkból nem is ismerem, nem emlékszem, hogy mikor, melyikbe. Mit mondtam legelőször el? Tehát a tegnap arról beszélgettünk, hogy alapjában, amikor ennyire negatív a hangulat a piacokban, akkor ez historikus szemszögből nézve mindig azt jelzi, hogy fordulni fog a piac felfele, és csak az aktuális számokat, ha megnézzük, akkor alapjában azt lehetne mondani, hogy a Netflix számai után a piac így kollektív lépéssel mindent, ami technológiai, streaming, új bizniszmodell, amelyik rá van utalva arra, hogy napi szinten legyenek az ügyfelek, akik megvásárolják a havi abókat. Hogyha azoknak a száma csökken, akkor megjednek ezek a bizniszmodellek. Ez a Netflix megtörtént, és erre fel szinte mindenkit így kollektíven a piac a pincébe döngölt. És ez oda vezetett, hogy annyira negatív volt már a beárazott elvárás, hogyha a számok, amikor kijönnek a negyedéves jelentések, és nem annyira katasztrofálisak, mint amit a piac elvár, tehát még nem haldokló számait látjuk, hanem azt látjuk, hogy nem még él a paciens, akkor már örvend a piac, és akkor már nyomulnak felfele az árfolyamok. Ha még valamennyire jók is a számok, akkor még jobban fog felfele menni. Tehát mikor ki van negatív oldalról bombázva a piac, és egyszerűen beáraz nagyon sok negatív elvárást, akkor nem is kell jó szám, hanem nem annyira negatív, mint ami be van árazva, és ez már a piac árfolyamokat mozdítja felfele. Ez azért is fontos így ebből a szempontból érteni, a véleményem szerint, mert egyik oldalról, hogyha a piac elkezd negatív hangulatot, negatív elvárásokat beárazni, ez nem azt jelenti még, hogy vége a világnak, a cégeknek, és akkor most minden véglegesen lemarad. A másik oldalon, amikor megvan egy felélegzés a piacnak, egy technikai rebound, az sem jelenti azt, hogy egyből most minden megfordult, és mostantól minden rózsaszín szemüvegen keresztül nézhető, és elfelejtettünk minden tegnapi problémát. Nem, hanem ez egy normális mozgása a piacoknak, és itt újra és újra szívesen azt mondom, hogy a kedvenc statisztikámat, kedvenc összeállításomat veszem mindig kézbe, amikor szükséges, igenis, közép-hosszú távra nézve, szembenézni a piacnak a fejleményeivel, egy olyan összeállítás, amelyik megnézi a Standard & Poor's indexet, a világindexet, a Deutsche Bundesbank állította ezt össze, 1900-tól 2018-ig, tehát azt lehet mondani, hogy 119 év, szinte 120 év, de ugyanúgy mellette 1980-tól 2018-ig, szűk 40 év. Hogyha megnézzük, hogy melyik befektetési kategóriák azok, amelyekkel, főleg, hogyha az inflációt is mellé teszem, és inflációt már kiszámítva, tehát nettó értékemelkedést nézek, akkor mindegy, hogy hogy forgatom, a globális részvénypiac az, amelyik az egyetlen lehetőséget adja hosszú időn keresztül is valójában értéket növelni, értéknövekedést elérni. Ennek a logikája egyszerű, mert a gazdasági rendszerünk arra van felépítve, hogy igenis növekedjünk, innovációban legyünk. Itt már beszélgettünk arról, hogy a konkurencia az jót tesz, mert a konkurencia az a hajtó ereje a gazdaságnak, ami viszi az árfolyamokat felfele. A második szinten vannak az ingatlanok, de itt is nem csak, ezt már az elmúlt napokban is beszéltük, nem csak az az ingatlan, amíg fizikailag a telekkönyv megvan, és ez saját ingatlanom, mert az megint regionálisan attól függ, hogy hol van elhelyezkedve, és egyáltalán bérbe tudom-e adni, és. De a második helyen van hosszú időre nézve, az infláció után. És azután jönnek a globális államkötvények, tehát nem csak egy pár kisebb országnak az államkötvénye, hanem a nagy fő devizáknak az államkötvénye, és emellett megnézni néha feltörekvő országoknak a kötvényeit. Hogyha visszanézünk itt, a statisztika, hogy a 1980 és 2018 között azt mutatja, hogy az államkötvények hozamódaláról érdekesebbek voltak, akkor ezt fontos azzal kiegészítsük, hogy a csökkenő kamatú háttérrel ez fontos volt, ez a hajtóerő ebbe a 40 évbe. Erről sokat beszéltünk, hogy a kötvényeknek ez a ciklusuk historikusan nagyon jó volt, mert hát ha csökkennek a háttérbe a kötvények árfolyamai, tehát a kamatok a piacba, akkor az árfolyamok növekednek, tehát ez egy plusz turbó a kötvényeknél az árfolyam oldalán a kamathoz pluszba még. És ha megnézzük hosszú távon nézve, akár olyan dolgok is, mint egy arany vagy a nyersanyagok, ami most csak szárnyal, azok, ha 100 éves ciklusokat nézünk, akkor nem voltak annyira fantasztikusak. És ez a kép újra és újra azért fontos, mikor nagyon rövid időre látjuk a piacok mozgását, és tudom, hogy ez nagyon nehéz, mert olyan emberek is, olyan ügyfelek is szinte belekényszerítik saját magukat a trading gondolkozásba, akik abszolút nem napi traderek. Mert mivel technikailag ma just in time rendelkezésünkre állnak az információk. Tehát kinyitom ma reggel a telefonomat, és ott ha akarom, ha nem, szembeugrik velem, hogyha azt az applikációt rátettem, az aktuális értékpapír számlámnak az értéke. Tehát ez a technikai fejlődés, ez az, ami nagyon sok ember problémába hoz, mert akkor is, ha nem akarná, és papíron keresztül lassan kiküldve régebb, később érkeztek meg az információk, ez ma egy az egybe itt van. És ez egy másik olyan probléma, amivel lehet, hogy mi emberek küzdünk, mert a technológiai fejlődés sokkal-sokkal gyorsabban megy előre, és olyan dimenziókba fejlődik, amit nem tudunk lekövetni kvázi agyilag. És ez a fő problémánk, hogy mi alapjában lassabbak vagyunk, és mentálisan mindig összehasonlítunk dolgokat a tegnap-tegnap előtti dolgokkal, amit már ismerünk, és főleg a technológiában olyan ablakok nyílnak pillanatnyilag meg, amit nem tudunk semmivel összehasonlítani, mert nincsenek összehasonlítási modellek. Ez minden, ami így a Web 3 körül mozog, az internet fejlődései, a metaverse világ fejlődése, ezek mind olyan témakörök, amit nagyon-nagyon nehéz fejbe leképezzünk, kövessünk, és ez a baj, hogy ezekben a technológiai témákban is az emberekben annyi mindent, az embereknek annyi mindent el lehet mondani, mert nem tudjuk elképzelni, és hogyha mellette vannak esetleg árfolyamok, vannak úgy tűnő érték emelkedések, akkor nagyon hamar be lehet húzni az ügyfeleket, és ez tényleg egy probléma, ez a következő években tovább jönni fog. most a napokban például az egész kriptotémához is jött megint egy kérdés egy ügyfélytől, hogy Közép-Afrika bevezeti a bitcoint, mint elfogadja, nem bevezeti, hanem elfogadja bitcoint, mint fizető eszközt, és akkor ez most Venezuela után egy második ország, ahol ezt bevezetik, és ez azt jelenti el, hogy akkor tényleg a bitcoin meg lesz így a globális fizetőeszköz. Ezeket a fantáziákat évek óta nagyon erős bitcoin fanatikusok és rajongók próbálják eladni, de ha megnézzük a tényeket, és próbáljuk ezt enélkül a nagy emóció nélkül kezelni, akkor ott is azt lehet mondani, hogy a kriptovilág és az, ami történik a kriptotémákkal, a blockchain körül, az egy érdekes projekt. Az a Web3-nak egy része, ami fejleszti tovább az egész technológiai menetet. Ugye a Web1 még egy pár évtized ezelőtt az hogy megjelent az internet, és oda be lehetett az internetbe lépni, ez már egy nagy lépés volt. Vannak még mindig olyan cégek, amelyek még mindig a Web1-et sem engedték be az életükbe, és olyan bizniszmodellekbe dolgoznak, amelyek azt mondják, hogy nekünk nem kell internet. Lehet, hogy nekik nem kell internet, de ettől független megy egy nagy dimenzióba egy fejlődés párhuzamosan tovább. Aztán jött a Web2, ami ugye a social médiáknak a kialakulása, és azt is látjuk, hogy a Web2 sem egy végleges sztori, de teljesen más bizniszmodell. És csak érdekes figyelni, a Facebook is kijött ugye a számokkal, és ha megnézzük, azok a számok sem voltak nagyon jók, de hát nem az a döntő, hogy jók a számok, hanem a piac mit interpretál bele. És pont a Facebook az, amelyik Zuckerberg, aki foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy ebből a Web2-ből hogy tudja, és sikerül-e neki egyáltalán átvezetni Facebookot a Web3-ba, mert ott egészen más dolgokról szól a business model. A klasszikus social médiában is ezért érdekes hallgatni a Facebooknak a jelentéseit is, mert most már ők is elkezdik, hogy nem ügyfelekről beszélgetnek. Tehát azok, akik ma használják a Facebook felületet, azok userek. Ez egy ugye a Web2-ben egy érdekes dimenzió, hogy alapjában a userekre azt kellene mondani, hogy ők a termékek. Tehát ma mindenki, aki a Web2-be social médiát használ, Facebookot használ, ő fellép ott a Facebooknak, mint egy terméke. Mert azon keresztül, hogy ő hova kattint, milyen gyorsasággal, mit néz meg, mit oszt meg, mit tölt fel, ez egy terméknek a viselkedése. És ez miért termék? És ez a legtöbb embernek nem is tudatos, hogy őt mint terméket a Facebook felhasznál azon keresztül, hogy eladja az ő mozgását, viselkedését, adat, mozgásokat a valódi ügyfeleknek. És kik az ügyfelek? Hát azok a cégek, akik ott hirdetéseket tesznek fel, és ezen keresztül irányítják a felhasználókat, irányítják a termékek viselkedését. És a másik oldalon ők fizetnek azért, hogy megkapják az adatokat, hogy ezen keresztül az adatokból tudjanak további fejlesztéseket csinálni. Tehát alapjában a social media felhasználók, ha megnézzük, akkor a social media felhasználók alkotják a termékeket, mert az adat mozgásokból alakítanak ki a vállalatok azután termékeket, és ezért annyira az új termékeknek a dimenziója azért egyre szűkebb, mert rá van szabva a tömegnek a viselkedésére, és akkor megjelenik egy termék, ami tiszta véletlen, csoda, ennek a felhasználónak a személyiségi típusához passzol, mert hát abból lett kialakítva, ahogy ő viselkedett. És tiszta véletlen megkapja azt a terméket, amit nem tud más, mint megvenni. És a Web3-ban jön egy következő dimenzió, és itt jelenik meg az egész kripto és blockchain téma, hogy itt nem csak kreál, alkot a raj és a felhasználó, hanem megvan a lehetősége legelőször, hogy ezt tulajdonolja is, tehát azt a gondolatmenetet, azt az ötletet, azt a kreációt, amit összeállított, ezt le tudja akár védeni magának, és ezen keresztül, akár hogyha az ő gondolatmenetét felhasználja majd a világ a neten keresztül, akkor ez az ő tulajdona, és majd ez másik téma, és ezzel küzd mindenki, ezzel küzd másképp Zuckerberg is, hogy a Web3-ban valójában milyen lesz a business model, hogyha már valamit tulajdonolok, akkor ebből hogy és mi tud majd lenni. És amiért egyszerűen ebbe a zsákutcába belekeveredtem, ma azért volt, mert ugye onnan kezdtem abból a gondolatból, hogy a technikai továbbfejlődés olyan dimenziókban és olyan gyorsan elindul és megy, hogy megnyílnak olyan termékkategóriák, főleg a metavilágban, amit nem tudunk agyilag leképzelni, és ez túlterheli az embereket általában. Ez az oka annak is, hogy akkor keresik a nagy gurukat, hogy halán mondják meg, hogy ebbe a témában, amihez ők nem is értenek, akkor mi lesz a fantáziá, és hogy emelkednek az árfolyamok, akkor minden rendben van. Tehát ez a metavilág oda vezet, hogy egy nem létező ötletet vagy gondolatot, ami nincs, azt tokenizálni tudom a blockchain technológián keresztül, és azután, aki ezt felhasználja, attól esetleg kapok pénzt, és ez az, amit nehéz így alapjába felfogni, és ez azért is csatlakozik ahhoz a kérdéshez, hogy akkor most, mert két ország elfogadja fizetőeszközként egy bitcoint, hogy ezért most ez egy globális valuta lesz, ezt nem látom még mindig, mert ahhoz, hogy, és ezt látjuk, hogy szerencsére most már az a nem megfelelő kifejezés, hogy devizákról beszélünk, az is egyre jobban cseng le, és egyre többen, legalábbis akik a témával foglalkoznak, elutasítják, hogy ezek devizák lennének, mert ahhoz, hogy egy hivatalos devizáról beszéljünk, ahhoz amögött kell legyen mindig egy, én úgy nevezem, hogy biztonsági nullapont. Tehát amiből ki tudok indulni, és azt tudom mondani, hogy ez a fizető eszköz, ennek megvan egy alapstabilitása. Tehát, hogyha azt az értékemet, ami nekem van, oda átteszem, akkor nem kell azzal aggódjak, hogy ha visszahozom, akkor akár 10-20-50%-kal kevesebbet tudok visszaváltani, vagy visszakapni, mert az magába túl erősen bizonytalanságban van és volatilis. Tehát meg kell legyen egy alapstabilitás. Az alapstabilitást általában vagy nagy érdekrendszerek, országok, a jövőben lehet, hogy cégek tudnák megadni, de a cégeknél látjuk, hogy ez még messze van, hogy egy saját belső univerzumot felépítsenek, még a nagy cégek sem. Ez nem érdeke a rendszereinknek, tehát nem látom azt, hogy ma egy dollárrendszer, egy eurórendszer, egy svájci frankrendszer feladja a beleszólási lehetőséget a fizető eszköznek az alakulásába, fejlődésébe, és átadjon egy decentralizált valaminek a fizető eszközlét. Tehát az első az, hogy stabilizálás kell, a másik, hogy egyszerűen kell tudjam ezt cserélni bármikor, és amíg ezek nincsenek meg, nincs meg a konzenzus, hogy valakinek érdeke ezt stabilizálni, addig ez nem fog tudni létrejönni. És ha úgy megnézzük, akkor Venezuela is, és a különböző afrikai országok is pont azt hozzák, ami passzol az aktuális státuszhoz bármilyen kriptoterméknél, a bizonytalanságot hozzák. Tehát itt kombinálódik a bizonytalanság a bizonytalansággal, ebből nem lesz stabilabb egy országnak sem a fizetőeszköze, sem a politikai helyzete, sem a szociális helyzete. Tehát ezért ezt alapjában nem nagyon látom, amit ha ma kellene fogadni, hogy a következő, mondjuk 10 évben a digitális euróval, dollárral, jennel, huánnal, svájci frankkal fogunk-e fizetni, amiknek a technológia alapjai blockchain, stablecoin formájába esetleg megoldva lesz, vagy a fizető eszközünk bitcoin lesz, akkor ma azt kell mondjam, ez nem javaslat, mi mindig, hogy inkább a digitális mai ismert fizető eszközökre és nemekre fogadnék, mind a bitcoinra. Tehát ezt látjuk, hogy ez forgatja tovább ugye a témakört, és a piacok alapjában rövid időre beárazzák az elvárásokat. Most a jövő hetet, ha megnézzük, végre jön megint a Fednek a következő gyűlése. Jay Powell nagy valószínűséggel be fogja jelenteni, hogy a 0,5, de akár lehet, hogy 0,7 százalékos kamatemelés a dollár szektorban jön. Ez már be van árazva. Tehát, hogyha ezt mondja ki, akkor ez már nem újdonság. Ez nem meglepetés. Tehát itt a piac a jövő héten inkább arra fog figyelni, hogy mit mond még pluszba. A számok aktuálisan azt mutatják, hogy az infláció peak, a csúcs el van érve. De a másik oldalról azt is mutatják a számok, hogy igenis kamatemelés jó és szükséges, mert a fogyasztó nem állt meg. A fogyasztó alapjába a Visa Card, a Mastercard számai szerint az tovább fogyaszt annak ellenére, hogy infláció jelenség van, és ez persze oda motiválná, hogy többet fogyasszon, de a másik oldalról több pénzt kivesz a zsebéből, tehát e között mozog, de elég erős a gazdasági helyzet, hogy kibírja a kamatemelést. És ezért így a jövő hét sem lesz unalmas. Biztos, hogy fogjuk folytatni itt a reggeli hangos gondolkozást. Ezzel ma is kívánok mindenkinek kellemes hétvéget, és ja, örvendek, hogyha újra találkozunk a következő PFS Kávézatsz podcast alkalmából.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston!